Beszélgettünk a hivatásáról és az egyetemi tevékenységeiről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást 3. fokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlás gátlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. A kormány a rendkívüli energiafogyasztás következtében kormánybiztos kinevezését jelentette be, akinek a stratégiai tevékenységekhez szükséges energiamennyiség biztosítása lesz a feladata. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.
Az időjárásról.
délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, 16 év szolgálat után, június 20-án beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában. A beiktatás szolgálatát Kusnyír László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese végezte. A beiktatott lelkipásztor ige hirdetését az alázatra építette fel, mert mint mondta, az alázat abban segíti, hogy hitben erős maradjon. Megtanulta, hogy ne csupán a saját erejére támaszkodjon, hanem arra, amit Isten ad. A riporter Sütő Dávid Peli helyszíni összeállítását hallják.
Molnár Kovács Edit tiszteltes asszonnyal, lelkésszel beszélgetek. Az elhívás az hogyan történt, hogyan kezdődött a lelkészi szolgálat, a hivatása?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy túl koros voltam. Én elmentem 5 évet dolgozni Miskolc megy jogúváros önkormányzatához, a városi részhez, és ott voltam pénzügyi előadó. Tehát azt mondhatnám, hogy oly távol állt az egyházi szolgálat a pénzügyi szektortól, ahogy szokták mondani, hogy mi a különbség a geológus és a teológus között, ég és föld. És mégis 5 éven keresztül, már azelőtt is próbáltam jelentkezni, de akkor egyetlen egy kérdés eltántorított, és tudom, hogy azért, mert nem voltam elég biztos benne. 5 év kellett, amíg megértem rá, hogy én tudom, hogy igenis a teológiára szeretnék menni, úgyhogy így akkor, amikor már mindenki régen végzett, én akkor kezdtem el, de nem bántam meg soha.
Mi volt az a konkrét dolog, ami miatt elkezdte a teológiát? Emlékszik erre?
Ez érdekes, mert van, amikor valaki konkrétan meg tudja mondani, hogy és ez az ige volt, nálam inkább folyamatról beszélhetünk, hogy kinőttem abból, hogy túl tudjak látni önmagamon és a saját magam korlátain, és azt tudja mondani, hogy Uram, de én még mindig ragaszkodom hozzád, és Uram, akkor is szeretlek. Tehát, hogy próbáljam meg a saját magam korlátain túlnőni, és elindulni felé, hogy legyőzzem a saját magam félelmeit.
Tovább haladva, a teológiai évek hogyan teltek, utána úgymond a teológia után hova került friss lelkészként, hogyan kezdődött a teológia, illetve az első helyek, ahol szolgált?
Hát nekem nagyon sok helyen volt, ahol szolgáltam. Volt Abaúj, és volt Abaúj. Encsen kezdtem, mint segédlelkész, Baksi Mária esperesnő mellett, és ő nekem mai napig anyukám mellett anyukám. És én annyira megszerettem a Abaújt, hogy én nem is akartam innen elmenni. Amikor megszületett a kislányom, már akkor jeleztem esperesnőnek, hogy én szeretnék ide visszajönni. Hiába én egyébként borsodgömöri vagyok, de nekem annyira az Abaúj az otthonom, hogy teljesen természetes volt, hogy ide jövök vissza, és 2010-ben, pont a születésnapomon jöttem először ide, szinte ajándéknak Hangácsra, mert hogy 2 hely volt, és ez ürült meg hamarabb. És én, ahogy ide megérkeztem, és attól kezdve tudtuk, hogy mi maradunk. Tehát ez természetes volt, és én máron 16 éve is szolgálok.
A Hangácsi gyülekezet, akkor ha már így konkrétan rátértünk, hogyan fogadta ön, hogyan érkezett ide itt a megüresedés, hogyan történt, mi ennek a története, hogyan jött ide Hangácsra?
Ezek a területek itt, ezt tudnunk kell, hogy normál esetben papmarasztó helyek. Tehát aki ezekre a helyekre jön, annak tudnia kell, hogy nagyon szeretik a lelkipásztoraikat. Dédelgetik őket. Persze vannak problémák, de én mindig azt éreztem, hogy nekem ez a gyülekezet a családom. Sőt, annyira a családom, hogy vannak, akik egész Amerikától jöttek most erre az alkalomra, hogy itt lehessenek velünk, mert amikor már ide érkeztem, is tudtam, hogy ahogyan fogadtak, olyan szeretettel, és ez nem változott, hála Istennek, 16 év alatt sem. Már a kisfiam is ide született Hangácsra, úgyhogy én igazi falusi pap vagyok, és köszönöm szépen, nagyon szeretek az lenni.
És a gyülekezet hogyan fogadta be, mit szóltak önhez, amikor ide érkezett?
Azért is említettem, hogy ezek ilyen papmarasztó helyek, az elődöm is 23 éve át volt itt lelkipásztor, sőt, csak előtte egyel, pedig 30 évig volt a lelkipásztor, tehát itt elég hosszú ideig voltak, teljesen természetes volt, hogy kicsit nehéz volt az átállás. de én sokat mosolygok.
Említette, hogy a gyülekezet olyan, mint a családja. Milyen a gyülekezet, milyen programokat szoktak csinálni, illetve mekkora gyülekezetről beszélünk itt Hangácson?
Hangácson 102 főt is most az egyház fenntartóknak, tehát az egyháztagoknak a létszáma. Van idősek klubja, ugye itt is ugye az előregedés azért jelen van, de hála Istennek azért elég sok a beköltöző is, és próbáljuk őket is megtalálni. Ez évtől a Máltai Szeretetszolgálat helyet cserélt a Református Szeretetszolgálattal, és ez az épület, ahol most vagyunk, az egyben szeretett pont is. És így együtt koordinálva igyekszünk programokat szervezni, ugyanúgy felkarolják a fiatalokat, a romákat is a helyen, de ugyanúgy az idősekkel. És hála Istennek nagyon jól megvagyunk.
Említette, hogy hát 16 éve szolgál itt, de talán még akkor a 16 évről egy kicsit beszéljünk. Ez alatt a 16 év alatt milyen mérföldkövek voltak, esetleg templomfelújítás, mik történnek 16 év alatt?
Soroljam. Kezdtük egy parókia felújítással, aztán folytattuk egy templom felújítással, aztán most nem régen visszakaptuk ezt az épületünket is, de mivel mi Nyomárral is együtt vagyunk, úgyhogy ott is volt egy templom felújítás közben, és ezek hosszú folyamatok, tehát valami, tudja milyen ez, az ember elkezdi a felújítás, aztán rájön, hogy ezt is javítani kell, azt is javítani kell, és mire odaér, már rájön, hogy már a félházat átfestette meg belülről, kívülről. És itt is egyetlen egy problémánk volt, ahonnan elkezdtük, hogy itt van egy múzeum is a templom alatt, hogy a padlózatunk az fából volt. Mikor én ide érkeztem, régi hajópadlók, ugye a sittes földbe belepakolva a gerenda, és arra volt rá szegezve, ugyanígy a parókián is, tehát. És úgy döntöttünk, hogy ezt rendbe kéne hozni. Elindultunk azzal, hogy jó, felszedjük a padlózatot, mire odaértünk, már ott jártunk, hogy már akkor már fessünk ki, akkor ha már kifestettünk, akkor próbáljuk meg kívülről is, akkor megint pályázunk, próbáljuk meg a tetőzetet, vagy a harangtornyunk, az mindig más színű volt, mint a templom, akkor jó, akkor azt is próbáljuk meg rendbehozni, és így szépen-szépen haladt, megnyitottuk közben a kriptát is a templom alatt, és így haladtunk így előre. Közben ugye, hogy beköltöztünk, a parókián is voltak azért javítanivalók, és ott is szépen haladt, hogy közben mi pályáztunk ugyanúgy a korszerűsítésre, az is elindult közben. Úgyhogy én nem is tudom, mióta mi itt vagyunk, szerintem olyan évem nem volt, hogy ne építkeztünk volna, vagy ne felújítottunk volna, vagy valamit ne csináltunk volna. De én hiszem azt, hogy még azért van jó néhány évem a nyugdíjig, hogy a lelképítkezés is ott kell, hogy legyen, úgyhogy ez egy dolog, hogy mi szépen alakulunk, ez egy másik dolog, hogy a gyülekezetnek is alakulnia kell hozzá.
Igen, amúgy ezt pont szerettem is volna kérdezni, hogy 16 év alatt a másik oldala milyen volt az éremnek a lelképítkezés, hogyan alakult, említette, hogy például idősek klubja is elindult.
Próbáljuk felkarolni az időseket, ők nagyon fontosak, sőt, viszont a gyerekek is. Van egy óvodánk, 30 fővel, viszont nagyon sok a kéthás, háromhás gyerek. Én közben elvégeztem a vallástanár, evelőtanár szakot Debrecenbe, visszamentem a régi egyetememre tanulni, de mivel én érintett is vagyok, mert nekem van egy autista kisfiam, fejlesztéseket is tanultam mellette, és elkezdtük úgy a fejlesztővel együtt összebeszélve úgy végezni a hitoktatást, hogy az közben fejlesztés is. Próbáljuk a Máté effektust minél lejjebb szorítani, hogy ezek a gyerekek, amikor elindulnak az iskolában, nagyobb eséllyel tudjanak. Szó szerint fejlesztünk a hittanórán is. A gyerekek rettenetesen élvezik, voltam, hogy másfél órás lett a hittanóránk, de közben olyan feladatokat végeztettünk a gyerekekkel, amely pontosan arról szólt, hogy minél inkább a készségeiket, a finom motorikát, kognitív képességeiket fejlesszük az iskolára.
Azért rákanyarodok a mai napra is, mennyire várja tiszteltes asszony itt a beiktatást, a gyülekezet, hogyan készült erre a mai napra, 16 év után beiktatják itt Hangácson, milyen érzések el van?
Nagyon, szóval nagyon, nagyon készültek. 4 éve megvan a palástom, amit ma megkapok, tehát már nagyon ideje volt, hogy felvegyem. Hol gondolkodtam, hol mostanában már nálunk volt, és mondtam, hogy már lassan szétmegy a régi, úgyhogy tényleg már most be kell, hogy iktassanak. Mindig valahogy húzódott, valami mindig történt. Volt úgy, hogy tűzesetünk volt, és amiatt kellett a templomot rendbe hozni. Tehát mindig valahogy mindig húzódott, és már most nagyon-nagyon ott voltunk, hogy mert ez a harmadik időpontunk, úgyhogy tényleg beiktassanak, úgyhogy hálát adok a jó Istennek, hogy sikerül. Tényleg nagyon vártuk. És a gyülekezet is összefogott, Nyomár és Hangács, mert én nem tudom őket úgy szétválasztani. Tehát számomra mind a kettő nagyon fontos, sőt, most már Lát-Besenyő Balajt is, de így együtt csinálták végig, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon szépen összedolgoztak.
Ha jól tudom, majd Esperes úr végtatja be. Milyen a viszonyuk Esperes úrral?
Egy szóval? Nagyon jó. Ez kettő szó volt, de nagyon jó. Nagyon jó. Mivel pénztáros is vagyok, mindig napi kapcsolatban is vagyunk. Úgyhogy, sőt, az az igazság, hogy mivel én Encsen voltam beosztott lelkész is, és segédlelkész, Esperes úrék pedig Mérán laktak. Mi szinte naponkénti kapcsolatban voltunk, jártunk. Hát ő végig kísért azt, hogy hogyan nőtt a pocakomban a lányom. Tehát ugye, nagyon régi ez az ismerettség, és nagyon tisztelem és szeretem. Nem principális, legalább az előjárom, ez teljesen természetes.
És hogyan látja a lelkészi szolgálatot, tiszteletes asszony? Mert is jó lelkésznek lenni, mi a szépsége ennek a hivatásnak, ennek a szolgálatnak?
Valóban hivatás másképp nem lehet végezni. Tehát akkor, amikor emberekkel foglalkozunk, azt nem lehet másképp, csak ha az embernek odaszánt élete van. Ez elég egyértelmű. De itt ráadásul sokkal többről van szó, mert nekünk mindenható Isten előtt kell elszámolni, ami azért óriási felelősség. És mai napig sajnálom azt, hogyha valakihez nem jutottam el időben. Az nekem nagyon fájó. De az alatt a szolgálat, ahogy itt voltam, volt úgy, hogy két embert élesztettem újra, meghaltak a karjaimban, és utána még el kellett temetnem. Tehát megvan ennek a szolgálatnak a szépség és a nehézsége is. Akkor, amikor egy család hamarabb szól nekem, hogy meghalt egy szerette, és az reggel 6 óra, akkor reggel 6 órakor átmentem a családhoz, és együtt imádkoztunk. Tehát számomra ez megtiszteltetés, hogy ennyire bíznak és szeret. És azt hiszem, bocsánat, csak én ilyen sírós pap vagyok, amin ma nagyon nehéz lesz a szempontból, hogy számomra a lelkipásztori szolgálat az maga az élet. Nem tudom úgy elválasztani. Bár otthon igyekszek, az én férjem még nem lelkipásztor, ha jó Isten megengedi, néhány év múlva az lesz, de úgy, hogy otthon ne akarjak lelkész lenni. Tehát otthon én vagyok a feleség, meg az anya, meg intézkedni kell, de az otthonunk az egyben az irodánk is, tehát soha nem tudjuk annyira elválasztani, és én nem tudom azt megtenni, hogy azt mondjam, hogy na jó, ettől is eddig fogadok embereket, azután meg koradjanak, mert már most az letelt a hivatali időnk. Tudom, hogy ez lehet, hogy ez lenne a jobb, de én nem tudok így lenni. Én 24 órában vagyok lelkipásztor.
Kicsit a másik oldalát is kiemelve, azt kiragadnám, ez megragadott, hogy így említette, hogy egyben vallástanár, és ugye gyermekeket is fejleszt. Honnan jött ennek az indítatása, bár említette, hogy van egy autista gyermeke. Hogyan zajlanak ezek, milyen szívvel, lélekkel csinálja ezt a fejlesztést? Ez egy különleges része, talán mondhatjuk ennek.
Igen, tehát én ABA terápiát tanultam, és Angliában is ezt tanultam tovább. Mellette pedig amit összeszedtem. Tehát a fiammal rengeteg fejlesztésen voltunk, és mellette pedig sportolok, karatézom, lehet, hogy ezen most valaki meg fog ütközni sportszerűen, de még abból is nagyon sok olyan feladatot össze lehet szedni, a keresztirányú mozgásokat, ami nagyon jó a gyerekeknek. És ők azt hiszik, hogy karatéznek a lelkésszel, de közben nem. És az, hogy ebben a szülők is partnerek, nekem az nagyon sokat számít, hogy az, hogy az óvodával együtt úgy tudok dolgozni a fejlesztőkkel, hogy ők az, akik adják az instrukciót, látják jobban, ugye én nem mindig vagyok bent, ők látják pontosan, hogy melyik gyereknek mi az, amire szüksége van, amiben fejlődnie kell, hogy iskola kész lehessen. És én arra dolgozok rá, olyan feladatokat készítek, megbeszéljük, ami a gyerekeknek mindenféleképpen fontos a fejlődésük szempontjából.
Ezt akár a lelkészi hivatáshoz, vagy a saját életéhez milyen pluszt, milyen pozitívumot ad? Úgymond mennyire tölti fel az embert az, hogy tud a gyermekek fejlődésén segíteni, vagy tudja a gyermekeket fejleszteni?
Természetesen örömmel tölt el, de szerintem minden lelkipásztor úgy van vele, hogy amikor elindul a hittanórára, és a gyerekeik rohannak oda, hogy megöleljék, szerintem az mindent elmond. Tehát, hogy az, hogy szeretik a hittant. És én tudom, hogy muszáj néha szigorúnak is lenni, főleg az iskolai hitoktatásnál, ugye ott nem mindegy, mert egyet kell adni a gyerekeknek és a fiataloknak, viszont az, hogy hogyan tesszük vonzóvá Krisztust, az nem mindegy. Tehát, hogy a fiatalok is akármennyire önállósodni akarnak, mert én már kis felnőtt vagyok, de valahol mégis szükségük van arra, hogy valaki segítsen és vezessen. És főleg abban az időszakban, amikor inkább a barátok felé tolódik el a hangsúly, és hogy én lázadok alapon, de mégis kell egy olyan személy, aki hiteles, és itt óriási szerepe van annak, hogy hiteles legyen a lelkipásztor a hitoktatás során, mert egyébként akkor vége van.
Mely igéket, vagy mely igét választotta itt a beiktatás alkalmával, tiszteltes asszony, mivel készül?
Meghívónkon a 65. Zsoltár 5. verse szerepelt, boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hagy teljünk be házad javaival, templomad szentségével. Ez volt eredetileg, és én belecsempésztem a Filippi 4:4-et, örüljetek az Úrban mindenkor, és mit mondom, örüljetek. Először is számomra nagyon fontos az, hogy Istentől megtanultam, mi az alázat. Hát a prédikációmat most így lelövöm, de nem akartam spoilerezni. Olyan számomra az alázat, mint a Zenduzu Dacsi akaratében. Az egy támadó állás, de minél mélyebben van a súlypont, annál erősebben tudja tartani magát az ember és engem. Az alázat az arra emlékeztet, hogy ne felejtsem el, hogy azért még mindig Isten az Úr. Nem akarok feljebb lenni, nem akarok gőgössé vagy felfuvalkodottá válni, hanem hogy sose felejtsem el, hogy az én szolgálatomnak is az alapja, az áldása és a következménye is mind-mind az Isten kezében van. Én csak a szőcső vagyok.
Kopcsó Józseffel, a nyomári gyülekezet gondnokával folytatom a beszélgetést. Hogyan készültek erre a mostani alkalomra, illetve hogyan emlékszik vissza tiszteltes asszonyt, hogyan fogadta a gyülekezet annó?
16 évvel ezelőtt ez egy nagyon ugye megörösödött lelkipásztori állás, és nagyon nagy szeretettel fogadtuk a tiszteletes asszonyt. Nagyon jókedvű kis családdal érkezett, és mi nagyon nagy szeretettel segítőkész, templomfelújításban, mindenben segített, meg a mai napig is segít, tehát egy jó humorú, egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó lelkipásztor.
Mai alkalomra hogyan, miként készültek?
Hát a mai alkalomra elég nagy felkészülés történt, tehát ugye mi csak egy társegyház vagyunk Hangácshoz képest, és tehát olyan fele-fele arányba készültünk szerintem. Jó, Hangács mondjuk ő nagyobb mértékben, mert ugye ő a vendégfogadó, úgyhogy tehát mi is hozzátettük magunkat mindenféleképpen, akár fizikai segítséggel, akár anyagi segítséggel. Tehát így sikerült megoldani ezt a szép ünnepséget, reméljük.
Veres Jánossal, a hangácsi főgondnokkal beszélgetek. Ön hogyan emlékszik vissza arra, hogyan érkezett ide tiszteltes asszony, az itteni a hangácsi gyülekezet, hogyan fogadta?
Nagy szeretettel fogadtuk mi is. Már akkor láttuk, hogy lendületes, meg szóval tetrekész tiszteletes asszony is. Tehát ez a 16 év szinte minden évben építés éve, még a felújítások éve volt. Minden éven valamit mindig újítottunk, vagy önerőből, vagy pályázatból, vagy kaptunk kérelemre, és akkor feljavítottunk minden épületet, templomot, parókiát, gyülekezetit. Most megkaptuk ez a régi református iskola, ezt még elődeink építették, most az önkormányzattól visszakaptuk, és ezt is felújítottuk belőlük. Még szeretnénk majd kívülről is a tetőt is, amennyire lesz anyagi lehetőség felújítani.
És a mai alkalomra hogyan, mivel készültek önöknek, mit jelent, hogy 16 év után sikerült tiszteltes asszonyt beiktatni, itt megtörténik a beiktatás?
Hát már örültünk, szerettük volna már hamarabb letudni ezt, de hát most sikerült, és örülünk, hogy ma most beiktatott lelkésszel tudjuk folytatni a munkát, és örülünk, hogy ma én, mikor ő ide került, ma akkor is gondok voltam, 38 éves szolgálatom van, 10 éves presbiter és 28 éves gondnok is. Ennek van egy mottója, már csak úgy tudtam eddig csinálni, hogy van egy gondolat, hogy tetteidnek örüljél, más tetteid becsüld meg, soha ne gyűlölködjél, a többit bízd a Jóistenre.
Szatmári Király Ádámmal, a hangácsi gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Ön hogyan emlékszik vissza arra, amikor tiszteletes asszony megérkezett?
Az az igazság, hogy a tiszteletes asszony hamarabb érkezett ide, mint én. Gondnok lettem, Előzőleg is jártam, mert a Szatmári király családnak ugye a neve az a Rákócziakkal kapcsolatban, meg ünnepségek voltak, azok itt mindig megtörténtek, meg emléktáblákat is állítottak Hangácson is, Nyomáron is. De én körülbelül egy olyan 10-12 éve vagyok, hogy itt a presbitériumba bekerültem és gondnok lettem.
Hogyan látja tiszteltes asszony munkásságát itt a vidéken? Itt a többi gondnok említette, hogy nagyon lendületes, nagyon sok mindennel foglalkozik. Hogyan látja, miért jó, hogy ide került tiszteltes asszony?
Pontosan én is ezt tudom mondani, hogy nagyon lendületes, és nagyon csinálja a dolgokat, tehát mindenben benne van, dolgozik rajta, úgyhogy tényleg így van, azért szeretjük.
Hogyan készültek erre a mai alkalomra, a beiktatásra?
Hát izgalommal, mert elég régóta, ugye 16 éve már őt tiszteletes asszony lényegében, és a beiktatása eléggé csúszott. Tehát mikor ez is elindult, hónapokról hónapokra tettük hátrább az időpontokat, de végre most már az van, hogy megtörténik.
Mi volt az önök feladata, a gyülekezet, mivel, mikkel készült itt a mai alkalomra?
Hát nagyon sok minden nem, itt a programot végig kellett csinálni, tehát rengeteg vendég érkezik, ugye megvan itt, hogy a beiktatás hogy fog történni, utána lesz egy kis szeretetszolgálat, tehát erre azért eléggé készülni kellett.
Az ön felmenője, az önök családja hogyan kapcsolódik ide a környékhez, hiszen a templomhoz is van történetük, a településhez miként kapcsolódnak ide?
Már a király családa 1600-as évekbe került Hangács, Nyomár, meg a környező falukba. Házasság révén, a régi család, meg a lenkei család révén, és vagy több falu, tehát 20-25 falu volt itt a környéken, a uradalom. És ők már akkor, ők nagyon hamar rátértek a reformációra, Király György, az váradi kapitány volt, őt Rákóczi Zsigmond meg is fenyegette, az megvan az interneten, találtam meg, hogy a hitigazítás nem a ti dolgotok, és neked is küldhetek egy instrángot, úgyhogy nagyon hamar református lett a család, és itt is rögtön egy fa templomot építettek még az 1600-as években, később megépült ez a kastély, hát inkább csak nem a nagy ez, hogy kastély legyen, inkább csak, hogy mondják, kúria, és az 1700-as évek után viszont 1800-ban már átkerült a központ Boldvára, úgyhogy és akkor itt a templomot. Ez egyes írások azt írják, hogy eladták, mások, hogy elajándékozták a falunak, és a falu később átépítette a templomnak, ami nagyon örülünk neki, mert egy nagyon szép templom lett, és az már az én időmben volt, hogy a földszintet föltöltötte a falu, hogy úgy nézzen ki, hogy a dombon van a templom. Tehát csak a fönti részeket használták ki, és akkor föltárták az altemplomot, falusiak kiásták egy helyen, és ott most a Szatmári Király György Múzeum van. Ennyire kötődik a család Hangácshoz.
Kedves hallgatóink! 16 év szolgálat után, június 20-án beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában. A beiktatás szolgálatát Kusnyír László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese végezte. A beiktatott lelkipásztor igehirdetését az alázatra építette fel, mert, mint mondta, az alázat abban segíti, hogy hitben erős maradjon. Megtanulta, hogy ne csupán a saját erejére támaszkodjon, hanem arra, amit Isten ad. Sütő Dávid Pelé helyszínen készült összeállítását hallották.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Thank you. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, közeleg a határidő, június 30-áig tart az ebösszeírás Miskolcon. Így már csak néhány nap áll a kutyatartók rendelkezésére, hogy eleget tegyenek adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Az ebösszeíráshoz tartozó adatlapot az érintettek eljuttathatják a hivatalhoz online, de akár személyesen is leadhatják a Miskolci Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, ami akár több tízezer forint is lehet. Az ebösszeírásra azért van szükség, mert az így nyert információk elengedhetetlenek az állat és humán egészségügyi intézkedések megtételéhez, az országos szintű stratégiák kialakításához, de helyileg is kulcsfontosságú az ebállomány veszettségvírus elleni oltottságának fenntartásában. A részletekről Szabó Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati főosztálya hatósági osztályának vezetőjét kérdezzük.
Ez most egy országos akció, vagy a települési önkormányzatok maguk határoznak arról, hogy mikor végeznek felmérést a négylábúak számát illetően?
Az állatok védelméről szóló törvény kötelező feladatként határozza meg a települési önkormányzatok számára, hogy ebösszeírást tartsanak. Ezekre az ebösszeírásokra legalább 3 évente sort kell keríteni, figyelemmel arra, hogy 2023-ban volt legutóbb Miskolcon ebösszeírás, így gyakorlatilag a jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve kell most ezzel a feladattal megbirkóznunk, kell az ebösszeírást végrehajtanunk.
Tehát ezt úgy kell értenünk, hogy most nem országosan zajlik egy ilyen ebösszeírási akció, hanem minden település saját maga határozza meg, hogy mikor kívánja ezt elvégezni.
Így van, ez az önkormányzatokra van bízva. Mi 3 éve ősszel tartottuk az ebösszeírást, most bízunk abban, hogy ez a koranyári hónap, ez talán nagyobb elhivatottságot jelent a ebtartók, a kutyatartók számára is. Most ezt az 1 hónapot jelöltük ki.
Miért van szükség az ebek összeírására, illetve milyen időközönként kell összeírni egy-egy település négylábúit, meg az is kérdés lehet, hogy miért éppen 1 hónap áll erre rendelkezésre?
Mint ahogy említettem, 3 évente kötelező feladat ez az önkormányzatok számára, ezt természetesen a jogszabály előírásai alapján mi mindenképpen tartjuk is, de ez az összeírás, ez nem öncélú. Tehát egyrészt a ebek veszettség elleni védekezés járványügyi vonatkozásait tekintetében is indokolt, illetve szoktam emlegetni, hogy az állattartó, ha jó gazda módjára gondoskodik az állatáról, akkor nem csak a kellő mozgásigényét veszi figyelembe, nem csak a táplálásáról, egészségügy ellátásáról gondoskodik, hanem azokat a jogszabályi kötelezettségeket is maradéktalanul teljesíti, amit a jogszabály egyébként előír számára is. Fontos, hogy ezek az ebek szerepeljenek ebben a nyilvántartásban, minden olyan adatot nyilvántartásba veszünk, amit itt az ebösszeíró adatlapok, amiket ki kell tölteni a kutya tulajdonosoknak tartalmaz. Ezek olyan fontos információk, amelyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy akár egy ellenőrzés alkalmával is az állat egyértelműen beazonosítható legyen. Mi ebből a benyújtott adatlapok feldolgozásából egy kötelezően létrehozandó, illetve hát meglévő ebb nyilvántartást állítunk föl, és akkor gyakorlatilag minden adat az a célszerű, hogyha rendelkezésünkre áll.
Elég lehet ez az 1 hónap arra, hogy a bejelentéseiket megtegyék a gazdik?
Hát ez már a sokadik ebösszeírás. Tehát az elmúlt ebösszeírásoknak a tapasztalatait azért mi igyekszünk leszűrni és figyelembe venni a következő 3. év ebösszeírása során, és azt tapasztaltuk, hogy ez az 1 hónap, az mindenképpen elegendő. Tehát az volt az elmúlt időszakoknak a jellemzője, hogy akkor, amikor 3 hónapot adtunk az állattartóknak a önbevallásos módszerrel kitöltendő ebösszeíró adatlapok benyújtására, akkor is valahogy az utolsó 1-2 hétre sűrűsödött be az ebb nyilvántartó lapok kitöltése és benyújtása. Úgy ítéljék meg, hogy ez alatt az egy hónap alatt eleget tudnak tenni ennek a kötelezettségnek a kutyatulajdonosok.
És akkor most nézzük, hogy hogyan tehetnek eleget bejelentési kötelezettségüknek a kutyásgazdik, milyen módon juttathatják el az adatlapokat, illetve hogyan szerezhetik meg ezeket az adatlapokat, amelyeket be kell küldeniük a polgármesteri hivatalba.
Próbáltunk a lehető legszélesebb körben lehetőséget teremteni a adatlapoknak a benyújtására. Alapvető ugye, hogyha valaki személyesen keresi fel a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatát, akkor az adatlapokat beszerezhetők, kitölthetők, és rögtön benyújthatók. Ha valaki postán szeretné benyújtani, akkor természetesen ennek a lehetősége is megvan a Városháztér 8 alatti postacímre visszaküldve. Ez így is megtehető. Külön rendszeresítettünk egy e-mail címet, ez az ebbejelentés@miskolc.hu e-mail cím, ahová, ha valaki e-mail formájában beszkennelve az adatlapot beküldi hozzánk, akkor ennek is nagyon fogunk körülni, illetve hát értelemszerű, hogy a elektronikus ügyintézés kapcsán a kor előre haladtával, illetve a kor kívánalmainak is megfelelően, természetesen aki ügyfélkapunk keresztül szeretné bejutani ezt az adatlapot, arra is mindenképpen módot talál. Szeretném hangsúlyozni, hogy ha személyesen keresi föl a polgármesteri hivatalt, akkor ott értelemszerűen kézbe kapja az ebb összeíró adatlapot, de ha felkeresi a város honlapját, akkor minden egyéb információ mellett arra is lehetőséget talál, hogy le tudja magának tölteni, és ki tudja tölteni ezt az adatlapot, aminek a benyújtását várjuk.
Milyen konkrét adatokra lesz pontosan szükség a kutyáról a nyomtatvány kitöltéséhez? Milyen kérdések szerepelnek az adatlapon?
Elsődlegesen értelemszerűen a tartóra, illetőleg az app tulajdonosára vonatkozó adatokat kérünk. Ezt nyilván elválhat a kettő, tehát nem feltétlenül biztos, hogy az a ebbnek a tulajdonosa, aki egyébként tartja is. Tehát itt egyrészt személyes adatokat kérünk, illetve az ebbre vonatkozó konkrét információk vannak az adatlapon. Az eboltásra, a mikrocsippel történő ellátásnak a tényére, számára, azt behelyező állatorvosnak az adataira vagyunk kíváncsiak, tehát meglehetősen széles ezeknek az adatoknak a köre, de hangsúlyozom, ezt a jogszabály kívánja meg így tőlünk, hogy ezeket az adatokat nekünk be kell szerezni, illetőleg ezt a nyilvántartásunkban rögzíteni kell.
Mi történik akkor például, hogyha nincs csippelve a kutya, ebben az esetben mi a teendő?
Azt kérjük a app tulajdonostól, hogyha 4 hónaposnál idősebb a kutyus, akkor azt mindenképpen mikrocsippel kell ellátni. Ha ez még nem történt meg, de egyébként jogszabály alapján kötelező lenne, akkor szeretnénk kérni, hogy ezt minél hamarabb oldja meg, tehát ha 4 hónapos kort betöltötte a kutyus, de hogyha ez elmaradt, és most a csippeltetés az még nem történt meg, ettől függetlenül a nyilatkozatot várjuk, nyilván annak a ténynek a megjelölésével, hogy még nem szerepel csipp a kutyusban.
Annak, akinek több kutyája van, elég egy adatlapot kitölteni, vagy pedig külön-külön kell a bejelentést megtenni?
Nem, mindenképpen azt szeretnénk kérni, hogy ebenként egy adatlapot töltsön ki, és úgy nyújtsa be.
Aki elmulasztja a megadott határidőig az adatszolgáltatást, az milyen büntetésre, szankciókra számíthat?
Igen, hát a jogszabály abban az esetben, hogyha ezt a jogszabály által előírt kötelezettséget nem teljesíti az app tulajdonosa, akkor egy minimum 30 000 forintos bírság kiszabására ad lehetőséget. Nem szívesen és nem nagyon szeretünk ezzel a szankciós lehetőséggel élni, de hogyha az adatszolgáltatás elmaradása miatt egy hatósági eljárás indul, akkor előfordul, hogy élnünk kell ezzel a szankciós lehetőséggel. De még egyszer hangsúlyozom, hogy nem ez az elsődleges, hogy statáriális rendszerben működtessük ezt az egész történetet. Azt kérjük figyelemmel arra, hogy ez egy önbevallásos rendszer, tehát azt kérjük az app tulajdonosoktól, hogy legyenek szívesek megfelelő módon beszerezni az adatlapot, kitölteni és benyújtani hozzánk, mert ez mindannyiunknak az érdeke, mind a mellett, hogy a jogszabályi kötelezettséget is teljesítjük.
Ahogy azt ön is említette, 2023-ban volt utoljára ebb összeírás Miskolcon. Annak alapján mennyire voltak fegyelmezettek a gazdik? Mik a tapasztalataik?
Nagyon-nagyon sok olyan bejelentés érkezik hozzánk, amely teljes egészében rendben van, vannak hiányos adatlapok, és természetesen előfordul az is, hogy elmarad ez az ebbe jelentésnek a benyújtása. Már csak azért is, mert ugye nem csak az ebb összeírás során kért adatoknak a közlését várjuk el a kutyatulajdonosoktól, hanem azt is kérjük, illetve hát erre a jelenlegi tájékoztatókban is külön figyelmet szenteltünk, és külön felhívást fogalmaztunk meg, hogy abban az esetben, hogyha a bejelentett adatokban változás van, akkor azt is legyenek már kedvesek felén közölni.
Érdekességképpen hány ebet tartottak Nyilván Miskolcon 2023-ban?
Durván olyan 17 ezer.
Ez sok vagy kevés? Többi városhoz képest Miskolcon több vagy kevesebb a kutyák száma?
Ez nagyon-nagyon nehéz megítélni, mert akkor, amikor ezeknek az adatlapoknak a benyújtása megtörténik, akkor ugye ennek a feldolgozását mi megkezdjük. Az azt jelenti, hogy rögzítjük az adatokat a mi nyilvántartásunkban, és van egy országos adatbázis, amivel gyakorlatilag mi össze tudjuk vetni a Miskolcon, ha szabad így mondani, állományban, illetőleg tartásban lévő kutyusoknak az adatait, de más településeknek a nyilvántartási adataira értelemszerűen nem látunk rá. Szerintem hasonló lehet a tendencia mindenütt. Tehát arra fizikai lehetőséget sem tudunk teremteni, hogy gyakorlatilag most minden egyes ingatlant felkeresve egy személyes jelenléttel és egy személyes kérdésfeltevéssel gyűjtsük ezeket az adatokat. Ezért kérjük az önbevallást, és ez gyakorlatilag így működik, de még egyszer hangsúlyozom, hogy más települések adataira nincs rálátásunk. A gyakorlat nagyobb, különösen nagyobb településeknél ugyanezzel az önbevallásos módszerrel megoldottan teszi lehetővé a ebek összeírását.
A kutyás gazdik sokszor nincsenek tisztában az ebtartás szabályaival, helyes szabályaival. Milyen szabálytalanságról, vagy szabálytalanságokról érkeznek önökhöz a leggyakrabban ezzel kapcsolatos panaszok, feljelentések?
Igen, hát az egyik leggyakoribb, hogy hangos a kutyus. Ugat a szomszédba, vagy póráz nélkül engedik közterületre, vagy bűzös a kutyus a szomszéd lakásban. Tehát ezeket mi minden esetben értelemszerűen kivizsgáljuk. És ezeknél a kivizsgálásoknál lévén, hogy az állatvédelmi szabályok azért elég egyértelműen meghatározzák az ebtartásnak a szabályait, csak mondok egy példát, a kutyus fajtájának, illetőleg a testtömegének megfelelően meg van határozva, tehát mond kistestű kutya, amit mondjuk 20 kiló alattinak minősít a jogszabály, az 10 négyzetméteres terület alatt nem tartható. A közepes testű az 15 négyzetmétert kell, hogy elérje a mozgástere, amit biztosítani kell. Tehát amikor állatvédelmi problémákkal hozzánk fordulnak, akkor elsődlegesen azt vizsgáljuk, hogy ezek az állatvédelmi szabályok, amelyek egyébként jogszabályban rögzítettek és elég egyértelműen meghatározottak, ezek betartásra kerülnek-e az állattartó részéről. Ha mindent rendben találunk, mert azért az esetek nagy többségében ezt rendben találjuk, akkor nincs más lehetőség a szomszédjogi viszonyok alapján, a birtoklásban zavarás körülményeire tekintettel szoktuk azt javasolni, hogy akkor birtokvédelmi kérelmet kell benyújtani mondjuk a bírósághoz, és ott gyakorlatilag mindkét fél, az állattartó, illetőleg a zavart érző szomszéd érdekeit is figyelembe véve fogja eldönteni a bíróság, hogy akkor mi legyen a kutyusokkal.
Kedves hallgatóink, közeleg a határidő, június 30-áig tart az ebb összeírás Miskolcon. Így már csak néhány nap áll a kutyatartók rendelkezésére, hogy eleget tegyenek adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, ami akár több tízezer forint is lehet. A részletekről Szabó Andrást a Miskolci Polgármesteri Hivatal lakossági főosztályának osztályvezetőjét kérdeztük.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Thank you.